Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 22. fejezetében, a 31-től a 34. versig a következőképpen. Simon, Simon, íme Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiaid. Ő erre így válaszolt: Uram, kész vagyok veled menni, akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte: Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az ember önbizalma végtelen, ereje azonban nulla, mert csak Jézus rendelkezik erővel. És ezt tanulhatjuk meg a mai történetből, amelyben Jézus már a küszöbön álló halálára készül, annak előestéjén vagyunk egészen a közvetlen közelében, és ő jól tudja, hogy mi vár rá, azt is jól tudja, hogy mi vár a tanítványokra. Persze mi könnyen esünk a beképzeltség hamis önbizalmába és ennek a bűnébe, de mégis csak az az igazság, hogy minden, amiben az ember a bizodalmát helyezi, az bizony kihullik Sátán rostáján. Mert az ős ellenség sokkal erősebb nálunk, és sokkal erősebb annál, amit egyáltalán el tudunk képzelni. Lehet megpróbálkozni sokféle módon, de valójában reménytelen felvennünk vele a küzdelmet. És bizonyára sok-sok élettörténetet lehetne felsorolni ennek illusztrálására, hiszen valójában mindannyiunk élete erről szól. Hogy hogyan próbálkozunk, és hogyan nem sikerül mégsem. Úgy vagyunk, mint a görög drámák szereplői, hogy hiába igyekeznek elkerülni a végzetüket, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne úgy történjen, ahogy ez a végzet előírná, ahogy a jóslatok szólnak, és mégis minden menekülésük ellenére, sőt, bizonyos értelemben azáltal is csak ez a végzet teljesedik be rajtuk. Isten igéje természetesen nem ismer se végzetet, se olyan fajta sorsot, amely valamiféle személytelen rendet szabna az életünknek. Ehelyett világosan elénk tárja, hogy itt személyes hatalmak munkálkodnak. Sátán rostálja az életünket, ez kényszeríti ki, hogy beteljesítsük úgymond a sorsunkat, és az ellentételes erő pedig Isten hatalmában rejlik. Ennek a szakasznak a lényegét érdekes, hogy mind a négy evangéliumban megtaláljuk, nem csak az első háromnál, akik nagyon hasonlót írnak, hanem Jánosnál is, és vannak ugyan különbségek, amelyek néhány gondot is okozhatnak, hogy most akkor például hányszor is szólalt meg a kakas, vagy Péter megtagadja Jézus, vagy letagadja, hogy ismeri őt, de ha a lényeget nézzük, akkor ez végső soron olyan mindegy a lényeget tekintve, ugyanúgy elénk áll, hogy Jézus beszél valamiről, egy proféciát mond ebben az értelemben, Jézus fogadkozik, és aztán elbukik reménytelenül. Akárhogy is van, a lényege az, hogy Péter minden emberi erejét összeszedi ugyan, de kudarcot van. És azért van ez így, mert Jézus szenvedésével egy új korszak kezdődik. Most ő már a keresztre indul, nem sokára, ez már csak órák kérdése. Megújul Sátán támadása is, és kicsúcsosodik, úgymond a hatalma, és olyan módon beszél Jézus sátáról, ahogyan például Jób könyvében olvasunk róla, aki bevádol egyrészt Istennél, hogy hát ez a Jób, ez nem is olyan jó ember, mint ahogy kinéz, nem is olyan istenfélő, mint tűnik, és aztán konkrét támadásokat eszel ki, és hajt végre. Itt pedig Jézus arról szól, hogy sátán kikért titeket. Hát ott is kikéri Jóbot, családját elveszíti, a gyermekeit, feleségét is bizonyos értemben, ha nem is meghal, de arra szólítja fel, hogy tagadja meg Istent. És előtte persze már a vagyona is mindelúszott. Végtelenül súlyos helyzetbe kerül. Hát most valahogy ezt ígéri Péternek is. Íme, itt van a sátán, kikért titeket, és rostálni fog. Nagyon szemléletes ez a kép, hogy amint a búzát rostálják, tisztítják is egyúttal, mert a pejva az a széllel együtt elszáll, visszamarad a búza, de a rostálás maga ezen túl azt is tartalmazza Jézus szavai szerint, hogy bizony Péter átesik ezen a rostán. És mindannyian átesünk a rostán. Nincs menekvésünk. Az előző versekben, ebben a fejezetben még sok hűhó volt a körül, hogy hát ki is a nagyobb? Ki lehetne a tanítványok között, aki majd Isten országában nagy ember lesz, híresség úgymond, hős lesz? Hát most Lukács a lehető legvilágosabbá teszi éppen Péter története kapcsán is, hogy nincs legnagyobb. Egy sem a tanítványok közül, egy sem érdemli meg, hogy nagyként tekintsünk rá, még Péter sem, aki bizonyos módon a vezetőjüknek tekinthető, mert azt mondja, a hite és a hűsége áthull sátán próbatételének rostáján. És ez valóban jól kifejezi a kísértést. Mert egyúttal a rostálás az elkülönítést is jelent. Azt jelenti, hogy a felesleg az külön kerül attól, ami az igazi érték. És ilyen értelemben a búza szem tehát a polyvától különül el. És persze próbálkozhatunk tenni az ellen, hogy kihújjunk a rostán, folytathatunk egyfajta hősi küzdelmet, de a végén úgyis elbukunk, és még a legjobb szabaduló művés sem képes ebből a rostából megmenekülni. Az önbizalmunk ugyan olyan nagy, mint a vízbeli vízszerelői is, akinek amikor megmutatják a Niagarát, akkor csodálattal nézi, aztán egy kis gondolkodás után megszólal, hogy hát azt hiszem meg tudnám javítani. De gyerekektől is vehetjük a példát az önbizalomra, hiszen hányszor van, hogy én akarom, én ezt egyedül meg tudom csinálni. Én magam. És aztán nekiáll, és persze nem megy. Jó esetben egyszerűen csak be kell vallani, szégyen szemre vagy sem, de be kell vallani, hogy nem tudom. Rosszabb esetben kár keletkezik, ő magát is sérülés érheti. Pontosan így jár Péter is. És ugye ez a vízszerelőbe szorult önbizalom, vagy éppen a gyermeki túlzott önbizalom is épp olyan nevetséges, mint Péter fogadkozása volt. Vagy éppen amilyen a magunk fogadkozása. Mennyi mindent fogadunk meg életünkben, hogy én ezt fogom csinálni, így fogok élni, ilyen leszek majd. Erőt veszek magamon. Abba hagyom ezt, amiről le kéne szoknom, vagy éppen csinálni fogom azt, amire rá kéne szoknom. Sok-sok rostán hullunk aztán át, mert nem teljesülnek az ígéretek. Jézus szavai is kijózanítanak mindannyiunkat. Még ma éjjel megtagadsz. Nem apróságról beszél, nem arról van szó, hogy a számításban egy kis hiba csúszott, aztán kijavítjuk, és minden rendben lesz. Nem is arról van szó, hogy Péter teljes erőbedobással oda szállja magát egy küzdelemre, beleveti magát mindenestül a harcba, de hát az erősebb ellen mégis elbukik és elesik a csatában. De azért hősiesen küzdött. De nem erről beszél Jézus. Arról beszél Jézus, hogy bármiképpen is fogadkozol, a végén a leggyávább módon megfutamodsz. Amikor kicsit kínossá válik számodra Jézus személye, akkor inkább elhallgatod, vagy egyenesen letagadod, hogy egyáltalán ismered őt. Nemhogy bevallanád, hogy kicsoda ő számodra, hanem teljességgel letagadod. Hát ez a realitás, a valóság. A munkahelyen mondjuk ferde szemmel néznek rád a többiek, mert hiszel Istenbe, hogy templomba jársz, hát kinevetnek. Hát akkor szép lassan leszoksz róla, és megoldódik a probléma. Jézus nem azt ígérte, hogy nem fognak gúnyolni, sőt ellenkezőleg. Jézus mégis azt mondja, amit csütörtökön az útmutatónkban is olvashattunk, de most talán Mátétól olvasom inkább, hogy aki vallást tesz rólam, az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Lukácsot angyalok előtti megtagadásról, vallásról beszél, ez értelemszerűen ugyanazt jelenti, mint az Isten előtti. De aztán más példát is biztos mondhatnánk, hát mondjuk csökkentik a fizetésemet, mert kiálltam valaki mellett, kiálltam az igazság mellett, hát akkor majd legközelebb befogom a szám. Jézus nem ígérte, hogy nem fognak üldözni, sőt ellenkezőleg. Mégis azt mondja, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Persze kísértések nélkül nagyon könnyű megállni. Csak éppen az a baj, hogy aki azzal büszkélkedik, hogy hát őt még a kísértése éri, és végképp lepatta róla, az valójában már úgy bukott el, hogy észre se vette a kísértést. Mert a kísértés az biztos, hogy jön. Az ember nem tudja kikerülni, hát mondhatjuk így, hogy napi rutinként éri az embert. Ilyen és olyan kísértések. És aki nem tud róla, hogy ezek érték őt, és ennek ellent kellett volna állni, az valójában szépen besétált a csapdába, és észrevétlenül engedett a kísértésnek. Úgy jár viszont az ilyen ember, mint az a sok vonat az elmúlt hónapokban, amelyek hatalmas baleseteket szenvedtek. Akár Kanadába, vagy Olaszországba, Spanyolországba, és ki tudja hol. Biztonságban érezzük magunkat, pedig veszélyben vagyunk, erről beszél Jézus. És persze nem csoda, hogy a szakemberek aztán foglalkoztak a vasút biztonság kérdéseivel, mit is lehetne tenni az ilyen esetek elkerülése véget, mert hát általában a végén mindig csak valahogy kiderül, hogy emberi mulasztás is van a dologban, ha nem is mindig előfordul néha technikai ok is, de legtöbbször az ember valamit hibázott. De azt is megállapították ezekben a műsorokban, hogy hát igazából nem lehet ezt megfelelő biztonsági gépezettel védeni. Az emberi hibák ellen nem védenek meg az automatikus rendszerek, mert akkor azok meg megbénítanának mindent, hogyha fölülírják mondjuk a masinista dolgait. A biztonsági rendszer úgymond csak arra alkalmas, hogy utána elővegyük a masinistát, és jól megbüntessük, ha valamit vétett, felelősségre lehessen vonni, de a baleset eddigre már megtörtént. Arra mondjuk nem alkalmas, hogy közben mondjuk figyelmeztessen, ha 5 km/h túlépte a megengedett sebességet, és közbeavatkozzon, és lefékezzen. Olyat végképp nem tud a rendszer, mondták a szakértők, hogy hát valamiféle központi irányítással megállítsák a vonatot, mint például a múltkor Kanadában elszabadult szerelvényt. Hát bizony sátán rostáján mindenképpen kihullunk, mert nincsen hozzá megfelelő biztonsági rendszer. Csak Jézus tarthat meg. Minden önbizalmunk szerte foszlik, amikor nem vár fordulat áll be mondjuk az életünkbe. Összeesünk az utcán, és senki nem tud rajtunk segíteni, mert a szervezetünk felmondta a szolgálatot. Hát ki ragadhatna ki a halál markából? Ezt különösen érezhetjük ma, amikor évforduló okán emlékezünk. De ugyanígy járunk akkor, amikor Isten előtt igyekszünk helytállni és felvenni a harcot sátán mindenféle kísértésével és támadásával szemben. És mégis bármiképp is feszítjük meg magunkat, mint a portyázó magyar a nyilat, hiába bármi nemű önbizalom, a végén csak kihullunk a rostán. Mert mi is Péterek vagyunk. Lehet, hogy olyan, mint a búza, hogyha rostálni kell, ugye Jézus ezt a képet használja, de az is kiderül, hogy az önbizalmas csak pejva volt. Az esélyünk Isten igéje alapján tehát nulla. evangélikus himnuszunk viszont úgy szól, hogy küzd értünk a hős vezér. Hát nem a sakkfigurákra kell persze gondolni, hanem az értünk könyörgő Jézusra. Mert egyedül ez menthet ki minket a kárhozatból, hogy ő könyörög értünk, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk. Vagy ahogy egy teológus ezt fordította, ő így szólt, hogy ne dezertáljon a hitünk. És ez nagyon kifejező a görög szóra, mert hát arról beszél, hogy ne járjon úgy a hitünk, mint a háborúban az a katona, aki akár gyávaságból, akár másokból, de áruló lesz, és átáll az ellenséghez, átszökik a másik táborhoz. Hát így jár Péter, és így járunk mindannyian. Egyedül az el nem fogyó hitét könyörgő megváltó helyezhet minket vissza, amikor a sátán rostáján kihullottunk. Hamarosan sorra kerülő keresztelő lényegét is jól kifejezi ez a mai szakasz, mert ilyen rostába kerül az ember élete Jézussal, a sátán rostál minket, és kifotyogunk, és ha ő nem könyörög, akkor végünk van. Mert az nem kérdés, hogy sátán kikér mindenkit, aki Jézusé. A kérdés inkább az, hogy aztán polyvának vagy búzának bizonyulhatok-e. Hát mi magunk lehet, hogy búzák vagyunk, akár mint Péterről is talán megengedhető ez a megfogalmazás, de az önbizalmunk az nekünk is csak pejva. Mert aki önmagában bízik, az ugyanúgy elbukik, mint Péter. És egyedül az jöhet jól ki a kísértésből, aki Jézusban bízik. Aki attól kap erőt és segítséget, aki egyedül nagyobb és erősebb a minket rostáló sátánnál. Hát egyedül azért valamit, hogy Jézus könyörög érted. A magad könyörgése sem ér még önmagába semmit. Ha ő könyörög, egyedül akkor lehetséges, hogy ne fogyatkozzon el, ne dezertáljon a hited, amikor jön a kísértés. És még egy tanulsága ennek a mondásnak, hogy Jézus könyörög. Még neki is könyörgésre, imádságra van ilyen értelemben szüksége. És könyörög, de nem cselekszik. Nem arról van szó, hogy na Péter, én megvédelek téged, hogy ne is jöjjön az a rosta. Sátánt előbb visszaverem. Nem ezt mondja. De azt sem mondja, hogy hát majd abban segítek neked, hogy a rostából az utolsó pillanatban még kikaplak, hogy bele ne essél. De nem. Nem véletlenül mondja a főpapi imában sem azt, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Úgy folytatja, hogy ebben a világban megmaradva mondja, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És a mi mai európai gondolkodásunkkal mindig azt hiszük, hogy hát a sürgésforgás az, ami érdekes, az aktivitás, mindig cselekedni kell valamit, tenni, ha valami baj van, akkor rögtön ugrani kell, és csinálni. De az igazság az, hogy egyedül Jézus imádsága menthet meg minket, ha ő könyörög értünk. Figyeljük hát meg, hogy Jézus nem kíméli meg a tanítványait ettől a rostálástól. Ez nem is lehetséges abban az értelemben, hogy hát neki magának is át kell mennie a halálon. Ha úgy tetszik, bizonyos értelemben talán mondhatjuk, hogy ő maga is átesik a rostán. A tanítványok reménysége, amely benne volt a halálával, szerte foszlott. Hát mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani majd Izraelt, mondják az emmausiak. Na de hát ez most itt végképp elúszott. Senki nem menekülhet meg. Át kell esnünk a halál rostáján. Jézus tehát nem azért könyörög, hogy Pétert ne érje a sátán rostája, még csak nem is azért könyörög, hogy a próbatételekben ereje legyen megállni, és ki ne hújjon. Elvégzett dolog, hogy át fog esni a rostán. Ez már csak így fog történni. Hiába a fogadkozás, néhány óra, és már is megtörténik. Urunk ellenben azért könyörög, hogy aztán megtérjünk. Ami után átestünk, legyen megtérés is. Nem a saját erő őrzi meg Péter hitét, nem ő az, aki a maga erejéből megtérhetett, és aztán így visszatornázhatta magát, hanem Jézus az, aki könyörgésével őt megmenti. És ebben a szavában Jézusnak nem csak a közbenjáró szolgálatra történik egy nyomatékos utalás, hanem azt is elmondja, hogy az elbukás előtt álló tanítvány egy olyan ígéretet kap, amelyben a nyomorúságos bukása idején is belekapaszkodhat. Ebben reménykedhet Péter is egyedül, hogy Jézus azt is elmondta, hogy majd ha megtérsz, akkor feladatot kapsz, akkor újra a szolgálatomba állhatsz, mondja Jeremiásnak az Úr, hogyha majd megtérsz, akkor újra a szolgálatomba állhatsz. A mostani Isten tiszteleten itt áll előttünk Sátán egy hatalmas rostával. Ránk támad, mint egy ügyész, és a rostáján kihullok én is, kihullasz te is, kihull majd Gergő is, és kihullanak a jelenlevők mindannyian, de a távollevők is. Jézus könyörgésétől függ, hogy felállsz-e a bukás után. Mert így lesz ezekből a borzasztó szavakból mégis vigasztalás. Mert igaz, hogy Sátán a rostájával támad ránk, igaz, hogy át is hullunk rajta, de Jézus könyörög, és ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiaid. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, te látod a mi nagyzolásunkat, önhitségünket, és azt is, hogy ez mennyit ér. Éppen ezért kérünk, hogy tégy minket kicsivé, olyanokká, akik belátjuk gyengeségünket, tehetetlenségünket. És tégy olyanokká is, akiknek megnyílik a füle a te szavadra, hogy te könyörögsz értünk. Hogy te velünk maradsz. És hogy nem is látunk, mert a sötétség vesz körül, a te ígédbe akkor is belekapaszkodhatunk. Áldott légy, hogy a te imádságaid mindenkor meghallgatásra találnak az Atya előtt. Ámen.